Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
Több mint negyed század után tér vissza a Magyar Állami Operaház repertoáriára Offenbach főműve, a Hoffmann meséi. Az opera együtteseit a szombati bemutatón Keselyák Gergely vezényli majd, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Az előbb azt mondtam, hogy a bemutatón vezényelsz majd te, de nyilván nem csak akkor.
Igen, most ebben az évadban én vezénylem a Hoffmann előadásokat, egyébként 4 előadásunk lesz, tehát mindegyiket én vezénylem, igen.
Mi jellemzi ezt a darabot, hiszen ebből többféle változat is készült?
Legjobban Fodor Géza foglalta össze számomra egy hosszú-hosszú tanulmányban, amikor ugye kutattam, hogy vajon milyen verziót kéne játszani, akkor hát azt láttam, hogy óriási káosz van a világban, és se száma emlegetnek ilyen verziót, olyan verziót, de tulajdonképpen ezek nem verziók. Azt kell tudni, hogy ugye a szerző előbb halt meg, mint hogy bemutatták volna a művet, és nagyjából szerintem egy ilyen 5 órányi zenei anyagot hagyott ránk Hoffmann meséi címmel, vagy jegyzet címmel, és ezt az 5 órát nem is lehet előadni, nem csak azért, mert ma már nem járunk 5 órás előadásokra szívesen, hanem akkor sem jártak volna, mert egymást kioltó zenei részek vannak, tehát nem is jön össze, hogy mindegyiket egy előadásá varázsolja vagy kovácsolja valaki, és ezért valóban nagyon sok verzió alakul ki. Fodor Géza azt a tanácsot adja, hogy minden magára valamit adó színház csinálja meg a saját verzióját, és ez eddig is így volt, és ezután is ezt tanácsolja. Nos, mi egy úgynevezett 1907-es verziót vettünk alapul, nem másért, mint azért, mert a kiadás, ami egyébként sajnos elég sok hibát tartalmaz, tehát nagyon sok hang és ritmus hiba van benne, úgyhogy eléggé meggyűlt, főleg a zenekari anyaggal a bajunk, de mégiscsak ez egy szépen hangszerelt és dúsan kifejtett, érdekes zenekari szövettel ellátott verzió. Megjelent az elmúlt évtizedekben 4 különböző összkiadás, ugye ilyen kritikai kiadás, amiben nagyjából igyekeztek az újra és újra előkerülő részeket hát valahogy egy kiadás alá rendezni, de hát ez igazán szerintem ebből nagyon nehéz előadni a művet, ez inkább egy ilyen könyvtári kutatás számára jó anyag, hogy lássuk, hogy mi mindent is írt le Hoffmann meséi címen, de ezek nagyon sokszor, ezek a részletek, mintha kidolgozatlanok lennének zenekari szólam vezetés szempontjából. Tehát sokkal egyszerűbb, sematikusabb a zenekari hangszerelése, mint ahogy azt a Hoffmann meséiből megszoktuk. Tehát ezért az 1907-es változatot vettem alapul, mert ez a leggazdagabb zenekari anyaggal rendelkezik. Viszont ehhez a 907-es verzióhoz képest egy más sorrendet játszunk. Egyébként ezt a sorrendet szokták leginkább játszani, hogy Olimpia, Antónia és Giulietta kép követik egymást. Ebben a 907-esben föl van cserélve az Antónia és a Giulietta. Én azt gondolom, hogy a szerző talán ebbe maradt volna önmagával, hogyha megérte volna, hogy mondjuk azt, hogy kiadás alá rendezzen és összekovácsoljon egy Hoffmann meséi című komplett előadást. Én azt gondolom, hogy ezt a sorrendet választotta volna, erre sok érvem van, talán most nem biztos, hogy ezt...
Egyszer egy hosszabb idő alkalmával megbeszéljük ezt, jó?
Igen, egy nagyon érdekes részt viszont kiemelek, hogy Székely Krisztával beemeltük a prológusba a múzsadalát, ami viszont a 907-esben nincs benne, és ez azért egy rendkívül fontos dolog, mert ugye a múzsa, illetve Miklós szerepe, ez nadrág szerep, tehát egy mezzoszoprán énekesnő énekli, és a múzsadalában viszont ez a bizonyos későbbi Miklós énekli a prológusban, hogy ő maga, és tehát a költészet számára szeretné megszerezni, tehát a múzsa önmaga számára szeretné megszerezni Hoffmannt, és ezért szeretné megakadályozni, hogy különböző földi nők szerezzék meg, és ezért, mint ahogy megtudjuk ebből a dalból, Múzsa dalának hívják, ezért mondom direkt, nem Áriának, tehát ebből a Múzsa dalából megtudjuk, hogy ő átöltözik, illetve föl, nem átöltözik, hanem magára ölti Hoffman barátjának, Niklosznak a képét, és így tud Hoffman mellett lenni mindvégig, hogy ne sikerüljenek az ő szerelmi történetei. Tehát az összes mondatot, ami elhangzik általában ebben a darabban, teljesen más és sokkal értelmesebb fényben tünteti föl az, hogy halljuk, hogy a múzsából vedlik át hát férfivé, azaz nadrág szereppé, az a nagyon sokszor megszólaló Miklosunk.
A darabot kettős szereposztásban mutatja be az Erkel Színház. A szombati bemutatón Kolonics Klára énekel majd, illetve László Boldizsár és Kálmán Péter, ők lesznek azok, akik a főszerepeket éneklik majd.
Szóval van egy érdekesség, hogy én ezt a darabot, ugye 25 éve nem megy Magyarországon, sőt, aztán 30, de 25 éve én vezényeltem ezt a darabot, és szinte hihetetlen, hogy a három hölgyet Kolonics Klára énekelte, és a Hoffman pedig Nyári Zoltán volt, aki a másik szereposztás Hoffmanja. Uh-huh. Úgyhogy mi így hárman 25 éve már egyszer Szolnokon Selmeci egy rendezésében csináltunk együtt egy Hoffman meséit, és hát hihetetlen, nem az én részemről, mert egy karmesternek kell bírnia sok mindent, de hogy akkor olyan rettenetesen fiatalan ez a két énekes már bravúrosan elénekelte, és hogy most is ők a csúcson eléneklik. Tehát, hogy ez szinte egy ilyen
időutazás,
számba menő dolog. Igen. Aha.
Egy nappal vagyunk a bemutató előtt. Ilyenkor mi zajlik a lelkedben?
Hát egyrészt az ember megpróbál egy picit kikapcsolódni és pihenni, nagyon sűrű, rövid, de nagyon-nagyon sok nehéz munkával telt a főpróba hét. Elsősorban amiatt, hogy nehéz volt egyszerűen a kottát leolvasni a zenekarnak, és nagyon érdekes, hogy bizony több mint negyed évszázada nem volt Magyarországon, és mindenkin érződött. Egyébként is a francia repertoár, ugye a németben, meg főleg az olaszban, mi magyarok nagyon otthon vagyunk, és anyanyelvi szinten beszéljük a német és olasz zenét. A franciát nem, teljesen más a francia zene. Volt már ugye az operában előtanulmányunk, hiszen Offenbachtól a Rajnai Csellőket szintén velem mutatta be, illetve én vezényeltem az operaházi premierjét. Úgyhogy volt nekem is, és így közösen a társulatnak előtanulmányunk a Hoffman meséihez, de más a francia zene, nekünk nem annyira egyértelmű, nekünk nem annyira magától értetődően jön, és az, hogy 30 éve nincs hagyománya, nagyon kevesen játszották, kevesen énekelték, ez nagyon sok munkát feltételezett a zenekar részéről is, kórus és az énekesek részéről is. Annyi szerencsénk volt, ugye, hogy ezt már tavaly terveztük bemutatni, és februárban, már mi tavaly februárban, bocsánat, nem, tehát a másik szezon volt, de ez a idén februárban, ugye elkezdtünk az énekesekkel dolgozni, sajnos ott a Covid szólt keresztbe, és ott be kellett zárni akkor nem csak a produkciót, hanem kisváltatva az operaházat is, tehát ott már nekünk volt egy fél próba időszakunk, amikor ugye a zenei kérdések tisztázásának a nagy részén már februárban túl voltunk, úgyhogy most újra kellett feleleveníteni csak, és nem nulláról kezdeni most, amikor hát elkezdtük ezt a próba folyamatot.
Ez bizonyos szempontból még nehezebb lehet.
Hát igen, ott volt egy fél próba periódusunk, és természetesen a rengeteg pótlás miatt, mert ugye az operaház nagyon sok elmaradt produkciót szeretne pótolni, aminek egyrészt örülünk, másrészt ettől ugye az egy-egy produkcióra eső próbaidő meg próbaidőszak nagyon lerövidül, úgyhogy természetesen nem lehetett most egy teljes próbaidőszak, ami pedig hát természetesen jó lett volna, annak dacára, hogy mondom, hogy persze tavaly februárban ezt már elkezdtük, de hát igen, azóta sok víz lefolyt a Dunán, és sokan voltak azóta rosszul is, sokan voltak betegek is a produkcióból is, és sokatnak kellett tulajdonképpen újjá születnie, és újra megcsinálniuk magukat, a fizikumukat, az énekesi mi voltukat.
Hát nem volt ez könnyű senkinek sem. Szurkolunk, és hát nagyon sok sikert kívánunk a holnapi bemutatón, ahol Kolonics Klára mutatkozik be bravúr szerepkörben. Az opera együtteseit pedig te vezényled majd. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is a beszélgetést.
Keselyák Gergely karmester volt a vendégem itt az Intermezzóban.